Ez a messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről. Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovesz Tibor vagyok. Mai témánk a legutóbbi EU csúcs eseményei, döntései. A korábbiaknál csendesebben, kisebb hírveréssel zajlott a legutóbbi EU csúcs március 21-én Brüsszelben. Azért is szeretném átbeszélni az ott történteket, mert ha a hangos viták most el is maradtak, fontos döntések azért születtek Ukrajna vagy a bővítés témájában. Az állam és kormányfők találkozójáról szóló tudósításodat úgy kezdett, hogy a tagállamok fogadalmat tettek Ukrajna támogatására. Mit tartalmaz ez a fogadalom, és pontosan milyen jogi forma ez a fogadalom?
A konfliktus eljutott egy olyan pontra, ahol az Európai Uniónak el kell dönteni azt, hogy vagy komolyan gondolja, amit eddig tett, és ezen az úton megy tovább, ami azt jelenti egyébként, hogy nem katonákat küld alapvetően Ukrajnába, hanem először is teljesíti azokat az ígéreteit, amit korábban tett, hát, hogy lőszereket, elegendő lőszert és fegyverekkel támogatja, légvédelmi eszközökkel Ukrajnát. Ennek a csúcsnak az volt a feladata, hogy a csapatot összehozza, összerázza újra, harcrendbe állítsa, és van ennek a dolognak egy másik vetülete is, ugye most mindenki Ukrajnáról beszél, de az, hogy a csúcsnak a másik döntése, hogy a védelmi politikát, a védelmi ipar, európai védelmi iparnak a felturbózása, az ugyanennek a témának a másik része, ezt kellett valahogy keretezni, igazából, és a fogadalmat tettek erre vonatkozott, úgy fogalmazok, hogy egy retorikai lépéssel tovább mentek az eddigieken. Eddig arról volt szó, hogy mindent meg kell tenni Ukrajna sikeréért, hogy Oroszország ne győzzön ebben a háborúban. Most azt mondták, és egy lépéssel mentek tovább, hogy olyan intenzitással, és ebben benne van sok minden, ameddig és ahogyan ez szükséges. Ugye ez arra vonatkozott alapvetően, hogy Macron Pál héttel ezelőtt bedobta a kavicsot a vízbe, vagy inkább egy nagy követ dobott a vízbe azzal, hogy nem lehet kizárni azt, hogy a NATO vagy nyugati katonák lépenek és harcoljanak az ukrajnaiak Ukrajna oldalán. Ezzel nyilván Macronnak számos szándéka volt, de például azzal, hogy felrázza, és Németországra is nyomást gyakoroljon, de az is, hogy egyfajta stratégiai kétértelműséget mutassanak Oroszország irányába.
Erre vonatkozott Boka János EU-gyi miniszter legutóbbi nyilatkozata is, aki szintén egy stratégiai bizonytalanságként jellemezte azt, hogy milyen állapotban van most az EU Ukrajna kérdésében.
Igen, és én azt hiszem, hogy a megfelelő szót használtam, mert szerintem a stratégiai bizonytalanság és a stratégiai kétértelműség között óriási különbség van. A stratégiai kétértelműség azt jelenteni, hogy az Európai Uniónak van egy terve, és ennek érdekében megpróbálja ködösíteni, homályosítani, hogy az oroszok ne legyenek biztosak a dolgukban. Ugye ezt sokan így értelmezték Macron szavait. Szerintem szándékait illetően ez lenne, de a stratégiai bizonytalanság abban fakad, hogy az országok ebben a kérdésben megosztottak, és főleg Németország és Franciaország. És nyilvánvaló arról van szó, hogy el kell indítani egy vitát. Nem arról van szó, hogy most meg kell hozni ezt a döntést, hanem el kell indítani egy vitát. És Macron szerintem ilyen szempontból okosan lépett, hogy ezt a vitát napirendre tűzte valahol, és ez már most megjelenik valahol egyelőre még nem élesben, európai uniós dokumentumokban, hiszen hogyha el akarjuk jutni oda majd pár hónap múlva, akkor ezt most el kell kezdeni. A másik része pedig az, hogy viszont azért Macronnal szemben beszélve nem ez a lényegi kérdés most. A lényegi kérdés az, hogy Ukrajnának átadják azokat a lőszereket, tüzérségi lövedékeket, és segítsenek a légvédelembe és fegyvereket, amelyekkel képes lesz tartani a frontot.
A magyar kormányfő már többször megfogalmazta, hogy szerinte ezt a háborút nem lehet katonailag a fronton megnyerni. Ugyanakkor ez az álláspont, amit most az EU megfogalmazott, arra utal, hogy fegyvereket kell küldeni, sőt Macron felveti azt, hogy katonákat is kell küldeni. Mi igazolja ezt az álláspontot, mi igazolja azt az álláspontot, vagy ezek szerint akkor vissza kell szorítani az orosz inváziót?
Kérdés az, hogy ki hogyan közért a kérdés az, hogy egy félig van a pohár, vagy tele van a pohár, ugye, hogy az a célunk-e, hogy Oroszországot megsemmisítő vereséget mérjünk Oroszországra, vagy Oroszország ne nyerjen, ugye ne tudjon győzelemeskedni. Ezek között ugye a különbség sokszor millimétereken múlik, nem sokon múlik. Én azt hiszem, hogy ez a különbség, hogy ezt ki hogyan fogja fel. Azt látni kell, hogy ez egy olyan háború, amiben az a lényeg, hogy kibírja tovább gyakorlatilag. És amit az Európai Unió csinál, és amit el két év óta gyakorlatilag, vagy a Nyugat csinál, két év óta következetesen, és rengeteg pénzt, rengeteg energiát, rengeteg politikai tőkét is feláldoztak, az az, hogy eljussanak egy olyan pontra, hogy ők bírják, a Nyugat bírja jobban, mint Oroszország. És mindenben ebben a rendszerben a szankciós rezsimnek is jelentősége van, mert ellentétben azzal, amit Budapesten állítanak gyakran, hogy az volt a cél, hogy pillanatok alatt gyakorlatilag tédre kényszerítsék Putyint, sosem ez volt a cél. Ezt senki sem gondolja komolyan, és arra sem gondolt komolyan senki, hogy Putyin meg fogja változtatni majd a hozzáállását a dolgokhoz. Az a cél, Oroszországnak a háborúzó potenciáját, eszközeit meggyengítsék. És megfoszták azoktól a bevételektől, amelyektől a hadi gépezetet tudja finanszírozni és az utánpótlást. Az látható, hogy Oroszország jobban bírja egyébként, mint sokan gondolták, de hát Ukrajna is sokkal jobban bírja, mint sokan gondolták, de ez nem megy anélkül, hogy a Nyugat ne álljon mögé és ne támogassa.
A magyar viselkedéssel kapcsolatban a cikkedben van egy érdekes megjegyzés, azt írott, hogy a csúcs közben Orbán Balázs, a kormányfő tanácsadója kiment az ülésről és beszélt az újságírókkal. Mennyire bevett szokás ez, és mi az értelme egy folyamatban lévő ülésről, egyeztetésről tájékoztatni a sajtot, még mikor nincsen lezárva a vita?
Legyünk pontosak, Orbán Balázs nincs benne az ülésteremben, tehát itt csak az állam és kormányfők lehetnek jelen, illetve azok az EU intézményeknek azok a képviselői, akik erre jogosultak. Ő, tehát ott ilyenkor ül a delegációs szobában, a többiek is ülnek, tehát ő neki teljesen szabad keze van abban, hogy lejön és kommunikál a sajtó.
De látja, hallja, hogy mi zajlik a tanácsteremben?
Vannak információi arról, mert ugye az információ átadás úgy történik, hogy igazából, hogy készülnek jegyzetek bent a teremben, és ezeket a jegyzeteket a főtitkárság részéről, tehát a tanács főtitkársáról beszélünk, egy ember kimegy, aki kézzel jegyzetel egyébként, és azt tájékoztatja az úgynevezett anticsi diplomatákat, ezek anticsi diplomaták, akik ugye a nagyköveti üléseket előkészítik általában, és őket tájékoztatja, gyakorlatilag általában kézből tájékoztatja, elmondja, hogy ki mit mondott, stb. És ezt utána az anticsi diplomata megosztja a delegáció tagjaival. A
többszörös áttétellel, persze, akkor ez egyszerűen.
Így van, a csúcstalálkozók közepén. Most ugye arra minden joga megvan, minden mások is teszik, és én megmondom őszintén, hogy végre valahára megjelent egy Orbán a sajtóteremben is, megjelenik időről időre, nem nagyon szokott egyébként, csak akkor, hogyha úgy gondolja, hogy éppen neki van kommunikálni valója, hogy megjelent, és mostában egyébként ez nem először csinálta ezt, hogy megjelenik, beszél főleg a Politikóval, a Financial Times-szal, és van erre lehetőség akkor, hogy újságírók, mert úgy szokott lenni, hogy ugye az ő arcát nagyon kevesen ismerik nyilván Brüsszelben, és azon túl is, és arra van, ilyenkor az újságírók azt nézik, akik ott vannak ebben a hatalmas nagy csarnokban, és ott ülnek, látják, hogyha háromnál több újságíró, így nincs, hál' Istennek van gyülekedési szabadság Brüsszelben, háromnál több újságíró körbeáll valakit, akkor ott valamilyen információ terjed. Nos, így szokott ez történni, hogy mi is egyébként így juthatunk hozzá Orbán Balázs közelébe, mert ugyanis velünk meg nem közlik. Sajnos az, hogy Orbán Balázs elérhető, és meg fog jelenni ekkor és ekkor, ő inkább a külföldi sajtó felé próbálja ezeket az információkat és ezeket a inkább igazából magyar álláspontot próbálja teríteni.
Beszéljünk még a bővítésről egy mondatot, mert említettem a bevezetőben, hogy ez is témája volt ennek a csúcsnak. Jóváhagyták a csatlakozási tárgyalások megkezdését Bosznia-Hercegovinával. Milyen elmaradásai vannak még az országnak, amit pótolnia kell? Erre is utal a dokumentum.
Igen, ugye ez egy megelőlegezett bizalom. Tehát azért megmutatkozik benne az, hogy az Európai Unió stratégiai kérdését tette a bővítést. És ebben a keretben egyébként érdekes módon ugye mindenki arról beszélt, hogy Ukrajna is Moldova hatalmas lépésekkel ugye közelik az EU tagsághoz, és a Nyugat-Balkán a háttérbe szorul. Én ennek pont az ellenkezőjét látom, azt látom, hogy azzal, hogy az ukrajnai háborúval, tehát Putyin azzal gyakorlatilag megtámadta Ukrajnát, nem csak Ukrajna és Moldova Európai Uniós integrációját gyorsította föl, de a Nyugat-Balkánnak az integrációját is felgyorsította, hiszen ebben a helyzetben nagyon fontos az, hogy milyen a háttér, ugye a Nyugat-Balkán mindig egy ilyen lőporos hordó volt, és ez egy olyan terület, ahol ütköznek a geopolitikai érdekek, Törökország jelen van, Oroszország, Kína jelen van, tehát a hatása az, hogy Bosznia-Hercegovinától szemben most nagyvonalúban bánik az Európai Unió, és Bosznia-Hercegovina az elmúlt egy évben elég sokat is tett ennek érdekében, fontos döntéseket hozott, de még nagyon fontos intézményi döntések, a boszniai demokrácia, és főleg egyébként a belső megbékéléssel kapcsolatos döntések, azok még hátra vannak, de ez egy megelőlegezett bizalom, és azt is még hozzátenném ehhez, az, hogy valakiről ugye a tárgyalások megkezdését bejelentették most hivatalosan, hogy megnyitják a tárgyalásokat, ez még nem jelenti konkrétan a tárgyalások megkezdését, hiszen ahhoz előbb az Európai Bizottságnak egy tárgyalási keretet kell készítenie, és a tárgyalási keretről egyhangulag meg kell álmodni a tagállamoknak, ahogy Ukrajna és Moldova esetében is történik. Annyi a különbség itt, hogy Bosznia-Hercegovinának jól felfogott érdeke, hogy a következő hónapokban még azt a még mindig elég tekintélyes házi feladat listát teljesítse és kipipálja annak érdekében, hogy ténylegesen megkezdődhessenek a tárgyalások.
Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Bovesz Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!